Dr. Bubnó Roll. Klasszikusok akadálymentesítve.
Az adás tartalmából.
Ez az, amikor az ember úgy érzi, hogy kapott valamit. Egyszer aztán csináltam belőle egy felvételt. Fogalmam nincs, miért. Az volt a fura, hogy a zenének nem ártott, hogy németül.
Sok szeretettel köszöntöm a Klubrádió minden kedves hallgatóját és az online adás hallgatóit is. Ez itt a Dr. Bubnóról, benne Bubnó Márk. A szilveszter tavaly idén a Zeneakadémián töltöttem. Mekkora sznob vagyok, mondhatnok, és igazunk lenne, de annyi mentségem legyen, hogy a színpadon álltam az Amadinda együttes és Presser Gábor vendégeként. A koncert közben valamikor letámadtam pici bácsit mondván, hogy van nekem egy rádió műsorom, és itt félbeszakított mondván, tudom, ugyanis rendszeresen hallgatom. Ez azért tagadhatatlanul jól esik. Cserébe meghívtam a mai műsorba páciensként Presser Gábort.
Diktál a beteg. Dr. Bubnó páciensei.
Ismertem meg a Bernsteint, mint zenepedagógus, tehát vagy a televízió adta azt, ja. Vagy legalább valamennyit adott abból a sorozatából, amivel ő az egész világon híres lett, meg hát tulajdonképpen az egész világon a televízión keresztül megtanította az embereket zenét szeretni, meg zenét tisztelni, és egyszer csak X évre rá, nem tudom pontosan mikor, meghallottam a West Side Story-t, és kiderült számomra, hogy hát akkor ez ugyanaz az ember, mint aki volt a televízióban, amikor én még kisebb csávó voltam, ja. És ilyesmiket lehetett látni a tévében. Egyébként a magyar televízió nagyon helyesen, valamilyen szinten koppintotta ezt a műsort az Antal Imrével, aki nem kevésbé zseniális és zeneértő zenemagyarázó volt, és megnyerő személyiség. Úgyhogy lehet, hogy elő-előveszik az archívumból, én nem nézek tévét, nem tudom, de...
A Bernstein vagy az Antal Imre?
Mind a kettőt, de ajánlom mindenkinek, ha véletlenül azt látja a műsorokban, hogy ezek a dolgok mennének, akkor tessék oda kapcsolni, mert ez egy nagyon-nagyon érdekes, és hát nagyon-nagyon szerintem ez az, amikor az ember úgy érzi, hogy kapott valamit, amikor ilyeneket néz.
Zárójelben mondom, hogy a legutóbb, a múlt heti műsorban csináltam egy rövid portrét a Vujicic Tihamirról, és pont ennek kapcsán belebotlottam. Nem tudom, hogy ez ebben a műsorban volt, mert csak szemelvényt láttam belőle a YouTube-on, hogy az Antalimi, hogy hívják el, a Vujicicsal gyakorlatilag ott ökörködnek a tévében, hogy a Vujicicnak állandóan ilyen zenei példázatokat dobott fel, és akkor a Vujicic meg gyorsan rögtönzött rá valami ilyen népzenei.
Hát az Antalimi nekem tanárom volt, amikor végzős volt a Zeneakadémián, és akkor még kötelező volt, még nem volt elválasztva a tanárképzés, a művészkép, tehát a Zeneakadémia és a tanárképzés, akkor az ötödikeseknek volt egy évtanítás. És akkor a tanárom volt, és hát egészen lenyűgöző volt. Én 7 éves voltam, 6 éves, 7 éves lehettem, nem tudom pontosan, talán 8.
Aha.
Úgyhogy hát azért nagyon nagyon ebben a korban azt gondolom, hogy viszonylag a gyerekek a tanárokat inkább úgy nézik, mint valaki, akitől tartani kell, aki követel, akinél helyt kell állni, aki hát bántja az embert, meg akitől tartani kell, hogy hát jaj, most nem úgy tartod a kezed, pisdike, és az Antalimi félelmetesen tudta akkor is magyarázni a zenét. Hát ez egy nagy kell, hogy a kezed 20 éves korában tönkre ment, és onnantól nem lehet zongora, mert egy nagy pálya előtt állt.
Igen.
Szóval igen, tehát, és akkor én egyszer csak hallottam a West Side Story-t, nem tudom pontosan, hogy hol. Akkor, és nagyon érdekes volt nekem, mert még azért én hát ilyen tínédzser voltam.
Aha.
És ugye akkor azért, mint konzistának és komoly zenét tanuló gyereknek, hogy az első nagy kilengés az a Beatles dalok és az annak a zenei környezete volt, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a West Side Story azért az egy nagyon-nagyon másik világból érkezett, ennél azért sokkal bonyolultabb volt, bár azt gondolom, hogy sok komoly zenésznek okozna gondot megfejteni a Beatles dalok
akár
nagy és egyszerű zsenialitása, de akkor ez én rám nagyon-nagyon erős hatással volt, és nem nagyon tudtam, hogy miről szól, nem értettem, hogy miről énekelnek, de hát ugye nagyon sok komoly zenét hallgattunk akkoriban, és az a fajta hangszerelési sziporka, ami ebben van, az nagyon hatott rám. És akkor eltett egy kicsi idő, most nem tudom én az éveket, de még érettségi előtt lehettem, amikor fogalmam nincs volt, de láttam a filmet.
Aha.
És ez nagyon-nagyon érdekes, hogy akkor megértettem, hogy ez egy New York-i leszálltad, és akkor megint csak elbűvölt engem az üzenet. És hát ugye Görsint azt sokat hallgattunk, mert azt olyan jó volt hallgatni, ellentétben néhány olyan komoly zenei kötelező tanulmányon, amit nehéz volt hallgatni, és nem feltétlenül a 20. századi művekre gondolok, de a 20. századból azért mondjuk Görsint volt, ami számunkra talán a legkönnyebben emészthető, és akkor hát ugye nyilván ez már akkor kapcsolódik a Ravel-től kezdve, és akkor már lehet sokáig mondani ezeket, de talán így a Görsint dolgok voltak azok, a Görsint művek voltak azok, amik mirán hatottak, és valahogy ugye lehetett valamiféle áthallást fölfedezni a Görsint és a Bernstein között, hiszen akkor kezdtem megérteni, hogy itt vannak valamiféle olyan közös gyökerek, amik nem feltétlenül a saját gyökereik, hanem amik mégiscsak odaástak valahol, ahol ők éltek, és ott kerestek gyökereket. És aztán innentől ez így megmaradt bennem. Emlékszem, hogy még nagyon fiatal voltam, ilyen 20 körül, amikor a Nice, talán vannak a hallgatók, akik tudják, hogy az Emerson, Lake & Palmer nevű trió híresebb volt, de hát a Keith Emerson volt a Nice együttesben az organista, és a Nice csinálta egy Amerika feldolgozást, ami nagyon jó volt. És akkor én ennek nagyon örültem, azt hiszem, ilyen 20 alatt voltam még, és már omegás, és akkor ott próbálkoztam, hogy ezt játsszuk el Tehát Amerika, hát nem egy könnyű darab az Amerika. Egyszer aztán csináltam belőle egy felvételt, fogalmam nincs miért, úgy körülbelül a 80-as évek legvégén, 90-es évek elején. De valójában azért, hogyha ha vagy megfelelő tisztelettel a mű iránt, akkor nem csak úgy össze-vissza hallás után lejátszott, hanem vannak nagy nehézségek és nagy titkok. Úgyhogy próbáltam ezzel meggyűrközni, de a lényeg az az, hogy megmaradt bennem ez a hihetetlen csodálat a mű iránt. Akkor egyszer csak azt történt, hogy láttam a valahol, nem tudom, egy német városban láttam az előadást.
Aha.
És nagyon fura volt, hiszen németül
beszéltek. Tényleg?
Igen. És az volt a fura, hogy a zenének nem ártott, hogy németül énekelnek. És akkor azt mondtam, hogy hát ez valami csodálatos zene lehet, hogyha ennek
nem ártott, hogy
angolból németre fordították, és így. Szóval nagyon a hatása alatt voltam.
Ez nekem egyébként tök érdekes, hogy nekem, amikor én voltam 17-18 éves, akkor jött nekem egy ilyen Bernstein korszakom, és tudom, hogy a Filip Gyuri barátommal az a gyakorlatilag versenyt hallgattuk, Bernsteint, és csináltuk mindenféle ilyen nagyszabású próbálkozásokat arra, hogy majd előadni a Csicseszter Zsoltárokat, Berbuvát kórussal, és volt ott minden, aztán Gyuri speciál azzal diplomázott a Zeneakadémián, és az mind a mai nap is sajnálom, hogy ez egy olyan közepes, olyan sikerült előadás volt, ami nem az ő hibája. De hogy amikor, hát mit tudom én, mondjuk körülbelül, lehet, hogy még nem is voltunk 17-18, még annál is fiatalabban, beszereztem a zongora átiratát a West Side Story-nak, és én nem vagyok egy nagy zongorista, de tanultam zongorázni sokat, csak nem tudok. És akkor...
Ezzel vagyunk így.
És akkor a családi nyaralásra kimentünk Párizsba a Károly Katiékhoz, apám énekesnő barátjához, ismered is.
Persze,
és hát ők egy, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ott voltunk mi négyen, apám, anyám, öcsém meg én, és plusz a Kati meg az ő barátja egy, hát mit mondjam neked, egy 40 négyzetméteres garzonban ott laktunk. És akkor én az ilyen, hogy hívják, ilyen billentyű és a radiátor között aludtam, és akkor amikor anyámék délelőtt elmentek, tudom én, bevásárolni, vagy valami, akkor én az I Feel Pretty című számot gyakoroltam ott a zongorán, de nekem ez maradt meg a 90, tudom én, 95-ös vagy 96-os párizsi. Az autópályán a defekt, meg ez maradt meg ebből az utazásból, valamint az, hogy tavaly, tök érdekes, hogy pont az Amerikát mondtad, tavaly én kórusra átírtam az Amerikát. És éppen ezért most, ahogy így mondtad, hogy hát igen, hogy azért az nem csak az ember megpróbálja is fül után, hogy tényleg fül után nem is jönnek ki az összes finomságok, hanem amikor aztán utána előveszed a partitúrát, és ez, és tényleg ez, és akkor most akkor ez okos, ez hogy fogom én ezt átrakni úgy, hogy el tudják énekelni az emberek. Úgyhogy, ja, és pont ráadásul pont most nem is olyan régen, hát ugye most mindenhol Bernstein őrület van, mert ugye idén lesz 100 éves, majd augusztusban, vagy mikor van az ő születésnapja talán, és akkor ugye rendszeresen ebben a műsorban csinálok ilyen koncertajánlót, és akkor a koncertajánlóban most úgy néz ki egy, hogy végignézem a Bach Track nevezetű, hogy hívják ezt, internetes oldalt, ahol az összes ilyen nagy szabású koncert világszerte föl van töltve, csak 40%-a a koncerteknek az 100 éves Bernstein. Úgyhogy most ez
hát nagyon is lehet kihagyni, ugyanakkor egy nagyon erős hívószó.
Az biztos.
Tehát azt gondolom, hogy mindenhol ez egy siker dolog.
Hát és persze azért nem csak a West Side Story van, tehát hogy az ő Bernsteinnek 1 és 1 millió darabja van, ami nagyon erős. Én a magam részéről nagyon szeretem a Csicseszter Zsoltárokat, ezt most már sokszor énekeltük, és az annyira annyira jó érzékkel van szerintem hozzányúlva a dologhoz, hogy az egésznek van egy amerikai érzése is, benne van ez a zsidó érzés is, tehát minden olyan ízlése sem van tálalva, még az a rész is, ami direkt ízléstelenre van írva, tehát szerintem ez csodálja volt.
Igen, azt gondolom, hogy egyébként ő volt az a szerző, aki nem nagyon görcsölt. Tehát függetlenül attól, hogy tudom én, tényleg a Candidot nem könnyű végig élvezni, és aztán maradt is, hogy ha jól gondolom, akkor utólag írta meg azt a nyitányt, amiben besűrített mindent, ami jó, és aztán végül is tulajdonképpen az benne része lehetne akár a West Side Story-nak is. De szerintem ő volt az, aki megtestesítette azt, hogy könnyű kézzel írni, csak éppen az volt a különbség, hogy az ő könnyű keze, abban felelőtlenség nem volt, hanem az azért volt könnyű az a kéz, mert olyan mérhetetlen mennyiségű zene volt ő benne, meg olyan szerintem biztos, hogy a zsenialitásnak is megvannak a mércéi, de azt gondolom, hogy aztán az övé, az valami egészen különös volt. Tehát az, hogy ő bátran írt. Tehát, hogy egyáltalán nem gondolta arra, hogy most szabad-e nekem portorikóinak vélt ritmusokat leírni, miközben portorikóban nem tudják, hogy arra hogy kellene táncolni legalább 4 taktuson keresztül, de kit érdekel, amikor kiderül, hogy zseniális. Ja. És ha végighallgatod türelmesen a West Side Story-t, akkor azt gondolom, hogy sok zeneszerzőnek ez fönnakadt, hogyha ezt végighallgatták, hogy na, ez hogy lehet? Hogy itt van egy színdarab, ami az első percet tudjuk, hogy ez egy tragédia. És ugyanakkor robban az életigenléstől, hiába a halálról szól, méghozzá ugye a legszebb halálos történet, Rómeó és Júlia 20. századi története, mégiscsak az van benne, hogy ez hihetetlenül az életről szól, arról, hogy jó, hát, de mennyire gyönyörű az a szerelem nevű dolog. És hát ugye egészen megnézni. Én, ha szabad ezzel előadakodni, én egyszerűen nem tudtam magam visszatartani attól, hogy írjak ebből egy ilyen dalformának nem nevezhető egy történetet, amiből aztán egy dal lett, ami hát nem rendesen dal, de mégis valami a Mai Leonard, mert egyszerűen én úgy gondoltam, és ezt a koncerteken is el szoktam mondani, hogy ehhez kevés volt a Leonard. Szóval szerintem ő végig az egész kicsapongó életével, azzal az egész pofátlan boldogságával, ahogy végig tudott menni az egész életen, hát az ilyen Isten kegyertje volt. És szerintem ez valószínűleg ezért sikerült, és azt írtam meg ebben a történetben, hogy valójában a jó Isten lenne, hogy most már legyen valami ebből a Rómeó és Júliából, mert oké, a Prokofjev, az nagyon rendben van, de hát ott meg nem énekelnek, legyen már valami, ami neki is tetszik, és akkor elmegy, én azt hittem, hogy elmegy a kávéházba, elmegy egy New York-i kávéházba, és keres magának, ott vannak a zeneszerzők, akik persze csak szivaroznak, és nem csinálnak semmit. És akkor végül is egy nő elvezeti őt a Leonardhoz, aki otthon zongorázik, és akkor megrendeli a nőn keresztül, vagy a kis színésznőn keresztül megrendeli a művet. És azt gondolom, hogy valami egészen hihetetlen dolog köti össze a Bernsteini életművet, úgyhogy furcsa módon egy ilyen úgynevezett, hát mi ez? Musical. Tehát a musical, ha most szigorúan vesszük a skatujákat, akkor a kvázi könnyű zenei skatujában a kandó. Hát én azt mondom, hogy ember legyen a talpán, aki az úgynevezett komoly zenei skatujában ezeket a dolgokat mind meg tudja csinálni. Ez egy tetten érhető dolog, tehát itt azért ez egy nagyon-nagyon nehéz ügy szerintem, egyáltalán így a színházi a színházi zeneszerzésben az az egyik legnehezebb, amiben a Bernstein egészen zseniálisat alkotott ebben, és azért is mondtam a Candidot, mert a Candid azért nem egészen zseniális, tehát azért írt ő is nem egészen zseniálisan, hogy itt nincs mese, tehát itt minden iszonyatos erővel funkcionál, tehát itt minden zene úgy repíti a darabot tovább, úgy megérteti veled azt, hogy mit akar az író. És hát nekem ez egy ilyen megfoghatatlan csoda. Aztán a 90-es években, ugye akkor én már itt dolgoztam, tudom én 20, nem tudom pontosan hány éve, és akkor a 90-es években az Eszenyinek, nem tudom, második, harmadik rendezése volt a West Side Story, és rendesen zenekarral, és egy nagyon-nagyon jó átirat volt, ami a szöveg, a magyar szöveg átirat. Szép szövegeket írt a dalokra a Fodor Ákos, és nagyon-nagyon szép előadás volt, és akkor ott hát ugye azért ez egy nagyon nehéz darab, tehát itt nagyon sok macera volt a zenekarral, nagyon sok macera volt, hogy mi történik a színpadon. Szerintem egy egészen elképesztően szép előadás volt, és hát akkor azt gondolom, hogy éppen abban a néhány hónapban úgymond működtem, mint zenei vezető, mert sok mindenben kellett. Sőt, a premiéren a keverőasztalnál ültem, és próbáltam a magam módján egészen durva hanghatásokat elérni a keverő mellett. Ezt ma már nem merném megcsinálni, de akkor még fiatalabb voltam, és meglehetősen pofátlan. És az egy nagyon-nagyon-nagyon jó munka volt. Szóval,
here you are free and you have pride.
Long as you stay on your own side.
Free to be anything you choose.
Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America.
You forget I'm in America.
Ez itt a Dr. Bubnó Roll.
Páciensemmel, Presser Pici bácsival éppen ott tartottunk, hogy körbeértünk, és éppen ezért én tettem egy vesszőt, mert itt következik az a második rész, ahol a páciensnek a lelki világát különböző interjúk és egyebek alapján feltérképezve megpróbáltunk egy megfelelő zenét választani hozzá.
Igazából úgy kérdés nincs, hanem az, hogy bármi, ami elsőre eszembe jutott a dologról.
Valami nyitán, azt gondolom, vagy azért már az megvan, csak nem tudom a dolgokat, mint általában soha.
De az most teljesen mindegy, hogy mi ez, tehát hogy az pont nem is fontos.
Nekem inkább olyan, mint hogyha valamit balettnek írnak.
Aha.
Nem tudom, én nekem ez az ilyen felismerő képességem, mert van egy kis gond, viszont...
Nem, én most a zenehallgatóra vagyok kíváncsi, nem a felismerőre.
Nekem ez valamiféle balettzene bevezető.
Aha. Érdekes, hogy egyből a praktikalitás szempontjából fogod meg, tehát hogy mire lehet ezt használni?
Nekem ez olyan, nekem ez egy nyitány. tehát az, hogy hozza a dolgokat, mert picit nem tudom.
Jó, nem érdekes, az nem baj, hogy nem tudod. Hát ez kérlek szépen Prokofievnek a klasszikus szimfóniája, az egyes szimfónia, és ez egy...
Igen, azért mondjuk így lett.
Ez egy nagyon érdekes darab. Most, ha csak azt nézzük, hogy nagyon sok dolgot hall az ember Prokofievtől, meg ről, meg mit tudom én, említetted a Romeo és Julián, Péter és a farkas, mit tudom én. Ezt, hogyha az ember először meghallja, akkor biztos nem azt fogja róla mondani, hogy hát persze Prokofiev, mert annyira nem Prokofieves. És tehát hogy jön ez ide? Az úgy jön ide, hogy megnéztem egy jó pár interjút veled, vagy megbeszéltem a Holló Aurillal, hogy lássam, hogy te hogy. Nagyjából hogy definiálod magadat, vagy hogy mozogsz interjúban, tehát miket mondasz magadról, vagy a világról, és ez alapján alkotni egy képet, és ahhoz választani egy zenét. És amikor elkezdtem, ugye van az a dolog, hogy te nagyon-nagyon kevés ilyen privát dolgot osztasz meg magadról. Tehát, hogy én azt vettem észre, hogy te készakarva kerülöd, hogy a presszerjából magánembert azt te kiad magadból. Tehát, hogy az nem tartozik senki másra, az te vagy meg a barátaid esetleg tudják. Aztán ezt az Aurora meg is erősítette. És viszont azt a kevés ilyen sztorit, amit te megosztottál magadról, azokban nyilván így belekapaszkodtam. És akkor van az ismert sztori, hogy ugye mikor felvételiztél volna a Zeneakadémiára, illetve felvételiztél, és akkor úgy volt, hogy már föl is vesznek, de az, aki fölvett volna, az azt mondta, hogy menjen vissza tanulni még 2 évet, jó lesz az magának. Na, a Prokofievvel gyakorlatilag ugyanezt történt, tehát hogy a konzervatóriumba felvételiztették, és akkor azt nem tudom már, most nem fog eszembe jutni ennek a professzornak a neve, aki felvételiztette őt, és akkor azt mondta, hogy mindenképpen jöjjön, mert ehhez a tanárhoz fogom járatni, mert ez a legjobb tanár, és akkor én nem oda jelsz, hogy onnan, tehát hogy nem küldték el, mondjuk ennyi különbség talán van, nem küldték el, de teljesen máshoz
jár. Hogy volna elküldik?
Hát, ugye ő is azért, szóval rá is jellemző az a fajta gondolkodás, és egyébként ezt egy másik ilyen megfeleltetésnek láttam a ti működésetekben, hogy a Prokofiev is egyből a kereteken kívül kereste az útját. Tehát amit ő tanult, az egyfelől egy oldalra, nem foglalkozott vele, amit ő tanult, tehát hogy...
Nagyon megtisztelő és túlzó, hogy egyáltalán a Prokofiev, ha ez nem is akar és nem is tud párhuzam lenni, akkor is. Szóval itt másról van szó, de...
És viszont a Prokofiev egyből, amikor ő vele még nem foglalkoztak komolyan mint zeneszerzővel, csak mint ugye egy zongoristával, akkor egyből a dal szerkezettel próbált meg valami újat alkotni. És hát egyből az jutott eszembe, hogy te azért elsősorban dalszerzőként működtél, vagy működsz. Tehát, hogy azért, és az egy nagyon speciális dolog. Ezt, annak van egy... Nem tudom, hogy nem, inkább majd te mondd ki, hogy mi a dalszerzésnek a lényege, de hogy nekem, én azt gondolom, hogy a dalszerzésnek annak van egy nagyon speciális időbelisége, ami valamilyen szinten szerintem megköti a zeneszerzőnek, vagy tehát, hogy egy másfajta szabadságot ad a zeneszerzőnek, mint egy szimfonikus zeneszerző, aki a végtelenségig kibontakoztathatja az ideáit.
Nem sokat tudok én így elméleteket mondani, inkább azt mondanám, hogy ugye a mi műfajunkban a dalszerzés, meg a szabályait, azokat nem igazán mi hozzuk, különösen nem mostanában. Tehát én azt gondolom, hogy amikor én elkezdtem, akkor annyira nem tudtam a dalszerzés szabályait, hogy a legelső dalaim, na, például tudom én ilyen 19 éves voltam, amikor írtam azt mondta az anyukám című hihetetlen kecses dal, akkor abban egyszer egy kupacban volt a verze, a refrén, nem volt köztem, így nem volt semmi, mert egy kupacba volt, tehát magyarul tehát a három kupac volt a dal, nem volt meg a dalforma. Főleg nem tudtam, hogy azt úgy kell csinálni, mert én nem elemeztem, tehát én nem figyeltem meg, hogy csinálják a Beatles-ek a dalokat, csak azt, hogy azok jók voltak, meg úgy tetszettek, meg azt hiszem, hogy ők is átugrottak egy-két szabályt, most még az egész korairól beszélek, nem azt, amikor már igazán nagyon nagy produkciókat hoztak létre, és amikor már ilyen programlemezeket csináltak, mint a Sgt. Pepper, vagy mindegy folytatjuk, és most éppen valakinek éppen mondtam egy ilyen beszélgetésben, hogy ha belegondolunk, úgyhogy néha el kell játszanom mondjuk három évenként egyszer valamilyen okból magamat parodizálandó eljátszom a Gyöngyösi lányt, akkor én sajnos tudomásul kell venni, hogy kifelejtettem belőle a bridge-et. Tehát azt a részt, amiben ami átköti a verzét, vagy fölviszi a verzét a refrénhez. Valahogy én akkor azt ott kivettem, és ez így maradt. Tehát amikor most eljátszom, akkor önkéntelenül két taktussal meghosszabbítom a verzét, mert most már a számomra elviselhetetlen, amit évvel ezelőtt is utaságom. De szóval én nem tudok igazán erről sokat mondani, azt, hogy hogyan kell felrúgni a dalformát, azt nem tudom, inkább azt mondom, hogy sikerült nekem egy párszor olyasmiket írni, ezek inkább olyan dolgok, amikor megírtam történeteket, látom, majd Leonard, vagy a kék likőr, ami valójában egy igaz történet, meg megveretésem története, vagy a két ördög, ami nem teljesen igaz történet, bár szerintem az. És tehát hogy vannak olyan dolgok, amikor az ember már sokkal jobban szeretne ezen a kis kereten belül, amit egy dalnak szabad kitöltenie, szeretne inkább hangjátékot írni, vagy olyat, mint talán érthetőbb, ahogy mondom, hogy egy kis rádiójátékot, de a hangjáték az, ami valójában fedi ezt. És akkor a vers megzenésítések azok végképp egyáltalán nem biztos, hogy a dalformát, szabályosan megtestesítik, mert hát ott a verset testesítjük meg, és ahogy amilyen testet adott a költő a versnek, ugye az lesz a dal is, nagy ritkán szabad, pláne a költő engedélyével megismételni sorokat, vagy valamilyen módon közelebb hozni az úgynevezett elfogadott dalformához. De hát egyébként a dallal én azt gondolom, hogy nagyon nehéz a 3 percben valami olyat csinálni, aminek kezelába van, mert ez egy ember, magamat ismétlem, de szoktam tényleg mondani, hogy egy tetten érhető műfaj, tehát egy dalhoz mindenki ért, mert nem kell hozzá érteni, hanem elég azt mondani, hogy úgy szeretem azt a dalt. És most ez mindegy, hogy egy 50 évvel vagy egy 100 évvel ezelőtti dal, de azt mondjuk, hogy az egy szép dal, vagy azt szerettem, hogy egy jó dal, és ennyit kell szerintem a dalhoz érteni a befogadónak. Az, hogy mennyit kell érteni a szerzőnek, azt tényleg nem tudom, mert szerintem nincs olyan, aki ezt pontosan meg tudja mondani, hogy van-e a dalírásban. Szerintem az oratórium írásnak sincs titka, tehát vagy sikerül, vagy nem. Azt is már merészeltem kimondani, hogy egy 3 perces dal, hogyha nagyon jó, akkor sokkal jobb, mint egy nagyon rossz 43 perces oratórium.
Ugye?
És nyilván neked volt szerencséd sokszor olyasmit elénekelni, amit örültél, hogy túl voltál rajta. Ez egy dalnál azért sokkal bocsánatosabb, mert 3 perc alatt örülsz, hogy túl vagy, hogy te elénekelted, aztán kiderül, hogy jó van, többet nem kell elénekelni, de nem mindegy, hogy 43 percet kell valamit énekelni, és kiderüljön, hogy többet nincs rá szükség.
Hát kijön a sláger, ez na mindegy. Na de azt, és akkor mondjuk ilyen, ennek az egész megfeleltetős körnek a végén, tehát ez egy kicsit ilyen személyes része a dolognak is, már mert a szék szélén ülött, ez egy kicsit nekem ez kellemetlen, de úgy gondoltam, hogy ez szükséges, hogy ez az a dal, vagy dal, ez az a szimfónia, a zeneszám, ami nekem kinyitotta a Prokofjev életműfele a kaput, és hát azóta egy nagyon kedvelem a Prokofjevnek, főleg egyébként a szimfonikus darabjait, és persze nem az van, hogy épp nappal látéve Prokofjevet hallgatok, de mindig, amikor találkozom vele, akkor mindig az ilyen reveláció, hogy az, ezt is, tényleg, ezt Prokofjev, de jó, hogy mit tudom, és nem ezek a nagyon, tehát nekem nem a Rómeó és Júlia és a Péter és a Farkas, de nem ezek a kedvenceim, hanem ilyen, hogy mondjam, kicsit kevésbé a színpadra szánt művek, kevésbé a színházba szánt művek, hanem inkább ahol csak kizenélte magát, mert mégis zongorista volt, és hogy azelőtt, hogy mi ismertük volna egymást, még hogyha nem is mondom, hogy jól ismerjük egymást, de felületesen ismertük volna egymást, azelőtt én nem voltam különösebben jó véleménnyel róla, úgyhogy nem ismertük egymást. És amikor megismertük egymást, akkor így elszégyeltem magamat, hogy igazából itt vagy te, aki itt egy rendesen jó ember vagy, aki egy ilyen tiszteletre méltó figura, de azért, mert tényleg, mert egy jó ember vagy, és akkor így ezt a megfeleltetést találtam igazából, hogy én nagyon sokáig nem írtam a Prokofjev zenét, mert nem ismertem, és hát ugye lappa is merszik meg az ember, tehát hogy egyszer csak elkezdtem hallgatni, és rájöttem, hogy ez mennyire jó, és elkezdtünk együtt dolgozni, láttam, hogy működsz apró dolgokban emberileg, és rájöttem, hogy egy seggfej voltam korábban.
Valaki kár volt belekezdenem, mert erre nem tudok válaszolni.
Nem is kell, tehát hogy ez csak úgy gondoltam, hogy ez a tisztesség kedvére, aztán ez megilleti.
A dolgot is
És gyakorlatilag végig is értünk ma. Köszönöm szépen.
Köszönöm.